Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, helyünket elfoglalva a 91. Zsoltárunkat lapozzuk föl, és énekeljük a 91. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában, és e nagy hatalmasságnak nyugoszik árnyékában. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy új évet kezdhettünk újra. Köszönjük néked, hogy a te gondviselő szereteted így hordoz bennünket. Köszönjük néked az elmúlt esztendőt is, mindazt a jót, amit láttattál velünk, és kérünk arra is, hogy ebben az új évben is láttas jót velünk. Hozd fel reánk arcodnak világosságát, és áldj meg bennünket itt a gyülekezetben, áldj meg családjainkban, áldj meg otthonainkban, erre vágyik a szívünk. De arra is vágyunk, Urunk, hogy lássuk a te dicsőségedet, lássuk a keresztet, lássuk az üres sírt, lássuk a te trónodat, Jézusunk, lássunk téged magadat, a megváltónkat, a világ királyát, és benne tudjunk gyönyörködni. Kérünk téged, hogy szent lelked továbbra is munkálkodjék köztünk, így a mai alkalommal is, hogy békességgel tudjunk nekilendülni az előttünk álló feladatoknak, feltekintve te reád, megbátorítva általad, és örömmel, békességgel eltelve. Kérünk, hogy légy velünk most, és áldj meg bennünket is ezen a helyen, és áld meg mindazokat a testvéreinket, akik az országba vagy azon kívül a te nevedben összejönnek, és téged imádnak, téged akarnak hallani, a te kezedet fogva akarnak elindulni. Kérünk, áld meg őket is velünk együtt. Nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg a Zsoltárok könyvéből. A 91. Zsoltárt olvassuk, melyben így szól hozzánk Isten írott igéje. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől, tollaival fedez be téged és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól, nappal, a dögvésztől, mely a homályban jár, a döghaláltól, mely délben pusztít, elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől tízezren, hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá, nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelít a te sátrathoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőben, oroszlánon, és jáspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet, Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Drága testvéreim, új évre virattunk, aztán ha csak felütjük a hírportálokat, akkor mindjárt félelem vagy szorongás töltheti el a szívünket. Hol ez mondja ezt, hol az mondja amaszt. Nem sok jót ígérnek ezek a portálok, sőt egyenesen félelmetes dolgokat is kilátásba helyeznek, nőnek az árnyak. És ebben a helyzetben a nagy ismeretlennel szemben, a fenyegető démonokkal szemben jó olvasnunk az új év küszöbén ezt a zsoltárt, aminek ezt a címet adhatnánk, a mindenható árnyékában. A zsoltárból az Úr iránti mélységes bizalom csendül ki. Talán a 46. zsoltár, amiről már beszéltünk, az tükröz ilyen mély bizalmat, Isten felé való szeretetet, odaadást. A zsoltár első versében egy nagy kijelentést olvasunk, aztán a második verstől a 13. versig ennek illusztrációit, és végül az utolsó versekben, a 14-től 16. versig egy isteni biztatást, ígéret sort. Nézzük nagy vonalaiban ezt a drága zsoltárunkat. Először az első vers, ami rámutat a hívő emberek biztonsági garanciájára. Sokat hallunk erről, hogy kellenek biztonsági garanciák valakinek, de nekünk is kell. A biztonsági garancia pedig maga az Úr, ami számunkra. Nem is kezdhetnénk az új évet fontosabb vagy jelentősebb tézissel, meghatározó állítással vagy axiómával, mint amit a Szentlélek mond. Nem egy ember mondja, hanem a Szentlélek maga, hogy aki a felségesnek rejtekében lakozik, az a mindenható árnyékában nyugszik. Ez egy tény. Megfellebbezhetetlen tény. Így van és kész. Egy objektív igazság. Aki a felséges rejtekében lakozik, a mindenható árnyékába nyugszik, az. Pont. Akik hisznek benne, azok az élet rájuk leselkedő veszedelmei közepette teljes biztonságban vannak. Mert a felséges és a mindenható tökéletes garanciája a biztonságuknak. Aki a benne bízóknak nem valami alaptalan erejtettség érzést, békesség érzést, nyugalom érzést ad, hanem valódi biztonságot, valódi békességet, valódi erejtettséget az élet viharai között. Nem mindenkinek szolgáltat az Úr ilyen biztonságot, csak azoknak, akik ő benne hisznek, benne nyugszanak. Ezt az alaptételt, amit itt az első versben leszögez a Szentlélek, festői szavakkal fejezi ki, használja a rejtekhely fogalmat, használja az árnyék fogalmat, aztán használja később az oltalom, a vár, a pajzs képeit. A zsoltárban ezek a gyönyörű képek mint egy egymásra tolulnak, és mind arra hivatottak, hogy kifejezzék az Úrnak ezt a védő erejét, és sokkal jobban segítsenek minket megérezni azt, hogy milyen biztonságban vagyunk. Ő olyan, mint egy rejtekhely, ahol biztonságban van a menekülő ember. Olyan, mint egy árnyék a tűző és ártalmas napsütés ellen. Olyan, mint egy sasmadár, aminek a hatalmas szárnya alatt oltalmat találnak a kisfiókák. Olyan, mint egy biztonságos erőd, ahol az ellenségek támadása elől védve lehetünk. Olyan, mint egy hadifelszerelés, pajzs és páncél, ami védelmezi a mögötte álló vagy benne lévő harcost a csatában. A Szentlélek gyönyörű és ismert képeket sorakoztat egymás után, hogy ezekkel érzékeltesse a mi kis gyenge fölfogó képességünkkel, hogy milyen is az Úr. Ő ilyen. És ezekhez a képes kifejezésekhez ráadásul az első két versben mindig egy másik Isten nevet kapcsol. Beszél a felségesről, héberül Elion, beszél a mindenhatóról, az Shaddai, beszél az Úrról, az Jahve, és Istenről, Elohim nevet használva. Isten, aki sok néven ismertette meg az ő lényét, az ő személyét. Ő, az ő tökéletességében, az ő kegyelmi szeretete, hűsége, hatalma, ereje tökéletességével védelmezi a benne bízó embereket. Úgy, mint egy rejtekhely, mint egy sasmadár, mint egy árnyék, mint egy biztonságos erőd, vagy mint egy hadifelszerelés. Természet feletti Isten ő, aki felett nem áll senki, és akinek a kezéből senki ki nem tépheti, akik benne bíznak, őrá hagyatkoznak. Nincs az a sátáni, nincs az a démoni, nincs az az emberi vagy természeti erő vagy hatalom, amelyik onnan kitéphetne egy hívő embert. Egyedül ő képes biztonságba helyezni azt, ahogy olvassuk a 12. Zsoltárban, aki arra vágyódik. Vagyis itt az első versben, amikor a biztonsági garanciánkat elénk festi a Szentlélek, akkor elénk festi tulajdonképpen Istennek a dicsőségét. Isten dicsőségét láttatja vele. Ő ilyen, és mi benne bízunk. Őrá bízzuk magunkat. Itt az új év küszöbén is. Ő ilyennek mondtatta magát az Ószövetségbe, ilyennek mutatja magát az Új Szövetségbe, ilyennek mutatta meg magát Jézus Krisztusban is, aki azt mondta, hogy az ő juhait senki ki nem ragadhatja az ő kezéből. Ilyenként vallották az apostolok, Pál apostol is, hogy nincs az a magasság, mélység, semmi földi vagy pokoli erő és hatalom, amely kiragadhatna minket az ő szeretetéből. Ilyennek higgyük őt mi is, ma is, ezen az ünnepi Isten tiszteletünkön is. És miután a Zsoltáros az első versben így fölragyogtatta a biztonsági garanciánkat, hogy egészen megnyugtasson minket, ezek után rátér a biztonság stabilitásának lefestésére. Hát a harmadik verstől kezdődő szakaszban leírja mindazt, amitől a biztonságot nyújtó Úr megvédelmezi a benne bízókat. És itt, ahogy olvassuk egymás után majd ezeket a példákat, ez úgy érzékelteti velünk, hogy mennyire stabil, mennyire rendíthetetlen biztonságban vagyunk mi. Mennyire nem kell félnünk, aggodalmaskodnunk, szorognunk, hogy mit hoz a holnap, vagy az év. Olyan veszélyeket sorol föl, amikkel egyébként az ember napra találkozik az életben, amelyektől őszintén szólva kicsit valóban félünk, hogy megtörténhet velünk ez vagy az a baj, szerencsétlenség, és amiket tudjuk, hogy nem tudunk emberi erővel megoldani, vagy legyőzni, de az Úrnak semmi nem lehetetlen. Itt vagyunk valóban hívő emberként, mert nem csak, hogy emberek vagyunk, hanem még ráadásul hívő emberek is, minden emberre leselkedik mindenféle veszély, de a hívő emberekre még plusz veszély is leselkedik, mert hogy Jézus megmondta, hogy szálka leszünk az embereknek a szemében, és nem nagyon fognak bennünket szeretni. De akármilyen veszély is van, az Úr megoltalmazza a benne bízó embert, a hívő embert. Szó esik például, hogy nézzük egy kicsit ezt a szakaszt is, szó esik madarász tőréről, amelytől megvéd minket az Úr. Ugye a vadászatból vett kép ez, kitették a hurkot, aztán az óvatlan, figyelmetlen madár meg belesétált, azt megfogták, aztán megfőzték vacsorára. Valójában olyan embereket jelöl, akik a hívő embereknek ártani akarnak. Akik felénk ugyan jó arcukat mutatják, ugye a csapdát azt elrejtik valahol, felénk jó arcot mutatnak, jó modor, meg udvariasság mögé rejtik a rossz szándékukat, tulajdonképpen mégis ártani akarnak. Mindig voltak és vannak ilyen emberek körülöttünk. Az Úr figyelmeztet is bennünket, de figyelmeztet arra is, hogy ne menj bele ebbe a csapdába, amit állítottak neked. Valami rossz érzést ad a szívünkbe, vagy valahogy leleplezi előttünk, hogy nem kell odahagyatkoznunk ezekre az emberekre, mert végül csapdába esünk, és baj lesz belőle. Aztán szó esik nem csak ilyen rosszindulatú, de a rosszindulatukat palástoló emberekről, hanem szó esik betegségekről is. Veszedelmes dögvész, pest is, különböző járványok, amik különböző fertőzés alatt annak idején is, vagy fertőzés útján annak idején is sok-sok ezer embert pusztítottak el. Azt mondja, ne félj ezektől se. Ne félj ezektől. Ő ezeknél is nagyobb, és ezektől is meg tud védelmezni, ha akar. Szó esik az éjszaka veszélyeiről, amik akkor fenyegetnek, amikor az ember alszik és kiszolgáltatott. Éjszakai támadás, tűzvész, rémálmok, gonosz szellemeknek, a démonoknak a támadásai, vagy általában csak valami rossz érzés az éjszakában, a sötétben, ami föl kell bennünk, hogy elhagyatottak vagyunk. Megvédelek az éjszaka veszélyeitől is, mondja. Szó esik aztán a fényes nappal fenyegető veszélyekről. A nappal repülő nyíl. Sokat vitatkoznak rá, hogy ez mit jelenthet. Jelenthet mondjuk egy villámot is, amelyik viharba fenyegeti az embert, de jelenthet napszúrást is. A 121. Zsoltárban valószínűleg erről van szó. Vagy általában valami pusztulást okozó, természeti katasztrófákat, fenyegető dolgokat, eseményeket, ezektől is meg tud védeni. Ha nappal jönnek, ha éjszaka, ő ott van, nem alszik az Izraelnek őrizője. Szó esik különböző állatok okozta sebekről, akár halálos sebekről. Azok se tudnak ártani, oroszlán, oroszlánkölyköt, viperák, sárkányok, vagyis dínók, lehet, hogy még akkoriban is éltek, sőt, biztos is. Szóval az Úr ezektől is védi a hívőt, ezektől az állati támadásoktól, még Pál apostol is átélte Melita szigetén, amikor kikerült, hogy megmarta egy, kijöttek a hajótörésből, és megmarta egy kígyó, és nem lett neki semmi baja. Pedig mindenki azt várta, hogy mindjárt összeesik és meghal. Az Úr meg tudja védeni az övéit. Felsorolt katasztrófáktól és fel nem sorolt bajoktól, mondja a 7. vers, védi az Úr a benne bízókat, még úgy is, hogy közben ezrek és tízezrek vesznek el mellette, és halnak meg mellette, Isten ítéleteképpen. Mert őket, akiket nem védi az Úr, őket meg utoléri az Isten ítélete, és elhullanak, elvesznek, el is kárhoznak végül. Sőt, azt mondja a 9. vers, hogy aki az Úrban bízik, nem csak, hogy ezektől a dolgoktól menti meg, vagy védi meg őt az Úr, hanem még bónuszt is kap, mert nem csak, hogy a benne bízót védi meg az Úr, hanem még ráadásul annak sátrát is. A beduinok ugye így nevezték az ember lakhelyét, az ember házát, ami magába öleli az embernek a háznépét is. Nem csak téged, még a háznépedet is megoltalmazza az Úr, mondja itt a Zsoltár. És még abba is beavat a Szentlélek, hogy az Úr hogyan védelmezi meg az övéit. Azt mondja, hogy az ő hatalmas és jóságos angyalait használja a népe megoltalmazására. A 11-12. versben olvasunk az angyalokról, akiknek parancsol az Isten, és tenyerükön hordozzák a hívőket, és fölül emelik őket a bajokon. Ezt mondja a zsidókhoz írt levél is, hogy az Úr angyalai azok szolgáló lelkek, elküldve a szentekért való szolgálatra. A mindenható az angyalokat is fölhasználja, akik mint egy kezükre veszik a hívőket, a benne bízókat, ahogy a szülők felveszik gyerekeiket a karjukra, hogy ne essenek el a köves úton. Az angyalok úgy vesznek föl és visznek a tenyerükön, a kezükön, a karjaikon, hogy nehogy elessetek, nehogy megbotoljatok. Úgy ezeket átgondoljuk, testvérek, akkor belenézünk ebbe a 2026-os évbe, nem homályt látunk magunk előtt, de ezeket az igéket hallva és a hittel hallgatjuk, fölbátorodik a szívünk, megnyugszunk. Az a hitbizonyosság, hogy az Úr megvéd engem, megszabadít engem a szorongás, a félelem hatalmából, a torokszorító, a hasgörcsöt okozó, az álmatlanságot okozó szorongástól, a rettegéstől, a félelemtől. Ezek elhagyják az ígéreteknek hívő embert. Minket az Úr szavai megszabadítanak a félelmektől, és biztosítanak arról, hogy nyugodj meg, békességbe vagy, el vagy rejtve az én oltalmamban. Persze azt a félreértést el kell itt oszlatni, hogy a zsoltáros ezzel azt akarná mondani, hogy a hív embert aztán az ég egy világon semmi baj nem éri. Nem ezt akarja a zsoltáros mondani. A zsoltáros semmiképp nem állítana ilyet. A Szentlélek még kevésbé. Mert előfordul, hogy Isten megfenyíti a hívőket. Azért, hogy tisztogassa a hitüket, próbatételek közé viszi őket. És a hívők útja, ahogy a zsoltárokban itt léptennyomon olvassuk, egyáltalán nem mindig vezet valami virágos mezőségeken, ahol semmi baj nincsen. Rózsaillat lebeg, és rózsaszirmokon gázolunk, gyönyörű napsütésben. Van ilyen is, de ott vannak a zsoltárokban a panasz zsoltárok is. A panaszkodó zsoltárok, amelyek arról beszélnek, hogy beteg egy hívő, hogy ellenségek kínozzák a hívőt, hogy valami vagy valakik szenvedést okoznak nekik, és ezeket mind elmondják Istennek. Nem azt akarja mondani a zsoltáros, hogy a hívők életében semmi ilyesmi nem történik. Azt azonban alá kívánja húzni, hogy a hívő bízhat abban, hogy mindig Isten kezébe marad. Aki képes minden szörnyűséget megakadályozni, vagy annaknak véget vetni, ha megengedi azok eljöttét. Van, amikor megengedi ezeket az életünkbe, de ezek végét is tudja vetni, amikor eljön az ideje. Mi minden esetre, akár mibe is vagyunk, mindenhol ráhagyatkozhatunk az Úr hűségére, amit az ő benne bízók iránt tanúsít. És félelem nélkül nézhetünk így szembe az életnek a titkaival, nehéz és ismeretlen árnyaival, amik most is érnek bennünket. Egyébként akármilyen nehézségbe is kerülünk, biztosak lehetünk benne, hogy semmi valódi kár, valódi sérelem vagy ártalom nem fog minket érni. Akármi is történik velünk. Ami itt lehet, hogy olyan nagynak tűnik, egyszer majd visszanézünk, és azt mondjuk, ez semmi nem volt. És egyébként is eltörpül mind a mellett, a jó mellett, amit egyébként az Úr meg az életünkbe hoz. Ha az Úr egyszer azt mondta, hogy megőrizlek téged, miközben ilyen veszélyek között kell járnod, akkor meg fog őrizni. Ha azt mondta, hogy az angyalainak parancsoltam felőled, akkor az angyalainak parancsolt, akik a tenyerükön fognak hordozni bennünket. Védelem alatt vagyunk. Olyan csodálatos testvérem ezeket így végig gondolnunk, és egy pillanatra idehoznám az Úr Jézus Krisztust is, mert ez a zsoltár, azt hiszem, hogy ő neki is szólt. Mert ő volt az, aki bízott az Istenben, és őt választotta oltalmának és rejtek helyének, és őt őrizte meg az Úr, végigvitte azon az úton, ami végig kellett mennie, megőrizte őt minden ártalomtól, egészen addig, amíg kellett, egészen addig az estéig, a Gecsemáné estéig, aztán nagypéntek eseményeig is. De ezeken is átvitte őt az Úr, az ő atya, és megdicsőítette a végén. Tehát maga Jézusnak az élete is valahogyan igazolja mindazt, ami ebben a zsoltárban van, vagy illusztrálja mindazt, ami ebben a zsoltárban van. És olyan csodálatos, hogyha mondjuk ezt a zsoltárt az Atyaisten annak idején Jézusnak mondta, és ő neki tette ezeket a nagy ígéreteket, akkor ha mi Jézushoz kapcsolódunk, ránk is vonatkoznak. Ránk is vonatkoznak. És a mi tapasztalatunk is lehet ugyanaz, mint az övé. De tovább lépek, mert az Úr jól tudja, testvérek, hogy milyen nehéz nekünk megbízni az ő ígéreteibe, és ezért a hitre való felhíváshoz egy közvetlenül tőle származó, egészen személyre szóló ígéret sort is kapcsol a zsoltár harmadik felébe. Hát először láttuk magát a biztonsági garanciánkat, aztán megértettük, hogy tulajdonképpen nincs olyan veszély, ami fenyegetne bennünket, teljesen stabil a mi biztonságunk, de hogy mennyire az, azt az Úr még személyesen meg is erősíti, meg is pecsételi. A 14-16. Versekben maga az Isten szólal meg. Itt már nem mondjuk így a zsoltár írója beszél a Szentlélek által, hanem maga Isten szólal meg, és tesz ígéretet azoknak, akik őt választják oltalmazójuknak, akik ismerik a nevét, akik ragaszkodnak hozzá, és akik segítségül hívják. Négy dolgot mond az emberről, Vagyis az embernek is van felelőssége. Az embernek is, neked is, nekem is van felelősségem. Hogy hogyan viszonyulok az Úrhoz. Őt választom oltalmamnak? Ismerem a nevét? Közösségem van vele? Ragaszkodok hozzá? Segítségül hívom? Ez az én részem. A többi az övé. Ha így viszonyulok az Úrhoz, akkor viszont számíthatok az ő ígéreteinek a teljesülésére. Nem tudjuk ezeket az ígéreteket most teljesen végignézni, de nézzétek, azt ígéri a hívőknek az Úr, hogy megszabadítja őket. Megszabadítja őket. Sátántól, démonoktól, haláltól, emberektől megszabadítalak téged. A bűneidtől, pokoltól megszabadítalak. Felmagasztallak, azt mondja, felemellek, megdicsőítelek téged. A harmadik azt mondja, meghallgatom őt. Hallgatom, amikor szól hozzám. Nem zárom be a fülemet és szívemet előtte. Érzékenyen ügyelek arra, amit mond. Meghallgatom őt. Vele vagyok a nyomorúságban, amikor esetleg nehézségek törnek rá, mert megengedem neki. Akkor is ott leszek mellette. És mellé állok a bajban. Aztán azt mondja, megmentem. Megmentem. Kimentem magát, őt abból a nehéz helyzetből, amiben van. Egy kicsit ez ugyanaz, mint a szabadítás. Kiragadom őt, mint egy égő fadarabot a tűzből, ahogy Ámos prófétánál olvassuk. És megint megdicsőítem őt. Megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, ezt mondja. Hosszú élettel elégítem. És akkor az utolsó dolog, erre akarok egy kicsit koncentrálni. Károl úgy fordítja, hogy megmutatom néki az én szabadításomat. Ez az utolsó ígéret, a korona, az összes ígéreten. Szó szerint úgy is fordítható, hogy megengedem neki, hogy lássa üdvösségemet. És itt, na melyik szó szerepel? A Jesua szó. A Jesua szó. Jézusnak a neve. Megmutatom néki az én üdvösségemet. Eszembe jutott Simeon, az öreg Simeon, aki ott várta Jézust a templomba. Lukács evangéliumában olvassuk. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgálod békessége, mert látták a szemeim mit? A te üdvösségedet. A te Jehósuádat. A te Jesuádat. Látták. Olyan csodálatos ez, testvérek, hogy megígéri Isten a Zsoltár utolsó felében, Jézusra mutatva, hogy a benne rejlő örök életben üdvösségbe fogja részesíteni azt, aki benne bízik. Vagyis az az oltalom, amiben ő részesíti az övét, az nem csak a földi életre vonatkozik, nem csak arra, hogy éjszaka, meg nappal, meg itt, meg ott, hanem a halálban, az örökké valóságban is megőrzi őt magának és maga mellett. Üdvösséget ad neki. Nem csak 40-80 évig őrzi, vagy 100-ig, hanem örökre elrejti őket az oltalmába. Ez egy csodálatos dolog. A zsidó emberek mindig is várták Jesuát, aki majd eljön, és az örök üdvösség korát hozza el, az új eget és az új földet, amiről Ézsaiás próféta beszél. És itt azt mondja Isten, hogy ezt fogom nektek megadni az én Jesuámmal. Részesítelek benneteket az új égben és az új földben, ott lehettek majd velem. Megláttatom vele az én üdvösségemet. Megtapasztalja majd az üdvösségi ízét, hogy milyen az ott lenni, ahol nincsen könny, és nincs fájdalom, és nincs gyász, amit a Jelenések könyve leír. Hanem örök öröm van a fejükön. Bengel, a híres német bibliakutató azt mondta, azt az egész Szentírásról mondta, spirat resurrectionem. Azt jelenti, a feltámadást leheli. Az egész Szentírás a feltámadást leheli. És ez erre egy ígéretre is igaz, hogy a feltámadást leheli. Luther azt mondta, gyakran és alaposan meg kellene fontulnunk és szívből kérni Isten lelkét, hogy ezt a szeretetteljes és vigasztaló ígéretet, mint egy pecsétként nyomja a szívünkre. Mert íme, mi gazdag ígéret, és milyen nagy vigasz ez, ha bízunk és hiszünk. Isten segít a benne bízóknak, akit körülvesz a gonosz. Nem hagyja egyedül ellenségeik között, hanem velük van, megerősíti és megtartja őket. Ráadásul kimenti, megszabadítja őt ezek közül. És nem csak kimenti, hanem örökre befogadja és boldoggá teszi. És nem engedi, hogy többé bajba kerüljön. És mindez csak azért, mert bízott benne. Nos, drága testvéreim, látjuk a Zsoltárban, az első tételben azt a nagy axiómát, azt a megkérdőjelezhetetlen igazságot, hogy szó szerint idézem, aki a felségesnek rejtekében lakik, az a mindenható árnyékában nyugszik. Pont. Aztán láttuk, hogy milyen stabil biztonságban vagyunk, hiszen bármi történhet tulajdonképpen az életbe körülöttünk, minket akkor is az Úr a kezében elrejt és eltakar bennünket. És eznek mindig hitáltal a tudatában lehetünk. És láttuk végül azt, hogy ez egy olyan biztonság, ami örökké való biztonság, rendíthetetlen biztonság. Azzal zárom le ezt a magyarázatot, hogy olvassátok-e még egyszer a Zsoltárnak az elejét. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, mindenhatónak árnyékában nyugszik az, második vers, azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, benne bízom. Ez egy válasz, egy személyes vallomás a Zsoltáríró részéről. Háromszor ismétel ez, hogy az én oltalmam, az én váram, az én Istenem. Ezt mondom neki. Ez egy csodálatos, személyes, hívő válasz a biztonságot kínáló Úrnak. Ha biztonságomat garantálod, azt mondom neked, egyenesen neked mondom, nem másnak, neked, hogy én téged választalak. Hiszek benned. Te vagy oltalmam, váram. Minden rám leselkedő ellenében is. Te vagy az, aki örök üdvöt adsz nekem. Nem lehet ezt, testvéreim, nekünk is mondani, Istennek is, de nem mondhatjuk-e Jézusnak? Nem mondhatjuk-e a testélet Istennek, aki meghalt értünk, a szeretetétől indítva, aki föltámadt a hatalmánál fogva, aki megváltott minket örökre, aki minden hatalom menjen és földön, nem mondhatjuk neki ugyanezt a mondatot? Én oltalmam, váram, Istenem, Jézusom. Nem lehet ez egy csodálatos újévi vallomás az Isten felé, az Isten fia felé? Őt választva a mi oltalmunknak? Ez egy olyan fontos választás, testvéreim, hogy Isten még a 9. versben még egyszer fölidézi. Mivel te azt mondtad, mondja az Úr, mivel te azt mondtad, hogy engem választasz öröksége, védelmednek, ezért foglak téged az ígéreteimmel összhangban megvédeni és örökre megoltalmazni és részesíteni az üdvösségbe. Ezért, mivel engem választottál, ha nem választottál, akkor nem leszel, semmi nem leszel, tönkremész, elkárhozol örökre. Szóval újévi vallomásunk legyen az erre a nagy axiómára, amivel ez a Zsoltár kezdődik. Legyen az, ami az Úrnak tetsző válasz, és amit szívesen hall tőlünk Jézusunk. Azt mondom hát az Úrnak most is, itt a templomba is, meg otthon is, meg minden nap ezt mondom, akár szép napok vannak, akár rossz napok, én oltalmam, váram és Istenem, te benned bízom. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, ezt a drága Zsoltárt is. Egyik Zsoltárod szebb, mint a másik. És olyan csodálatos, hogy megszólítasz minket itt is ennek az új évnek a küszöbén. És köszönjük néked, hogy magadat kínálod nékünk, elmondva azt, hogy a te dicsőséged az, hogy a benned bízókat megnyugtatod, és tökéletes biztonságba helyezed, a földi életük során is. De ha eljön a halál, akkor is abban lesznek, és azután is abban maradnak örökké. És nem lesz az a sátáni vagy emberi, vagy természeti erő, vagy katasztrófa, vagy bármi, ami kitépheti őket a te jelenlétedből és a te üdvösségedből. Köszönjük ezt a tételt, és köszönjük, hogy kérhetjük, hogy erősítsd meg az ebbe vetett hitünket, hogy megnyugodjunk. Hogy egészen megnyugodjunk, hogy békességünk legyen itt az új év küszöbén, és ne féljünk, ne szorongjunk, ne rettegjünk, ha nem is tudjuk mitől. Vagy ha tudjuk, hogy mitől, akkor attól se. Köszönjük néked, hogy te nem csak megnyugtatsz, hanem örömöt is adsz a szívünkbe. Szabaddá teszel arról, hogy úgy mozogjunk a földi életben, ahogy kell, és azt csináljuk, amit kell. Oda menjünk, azt mondjuk, úgy éljünk, ahogy te akarod, és hogy téged dicsőít. Köszönjük, hogy nem a félelem kell, hogy diktálja a mi szavainkat, a mi cselekedeteinket, hanem ez a biztonság, ez az elrejtettség, amit tőled kapunk. Köszönjük néked azt, hogy ha nehézségek közé is engeded az életünket, azzal is célod van, tisztogatsz minket, alkalmassá teszel a veled való közösségre, a másoknak való szolgálatra. Munkálod, hogy egyre jobban hasonlítsunk te reád. Hadd engedjük, ha ennek van ideje, a te munkádat a szívünkben és az életünkben. De köszönjük néked, hogy akármi is történik, te ott leszel mellettünk, és ott vagy mellettünk. Köszönjük, hogy a te kezed az a hatalmas és szerető kéz, amelyik a szegeket hordoztatta kereszten, az nem fog minket egy pillanatra se elhagyni. Légy áldott Jézsua, Jézusunk, a megváltásért, az üdvösségért, amit te hordozol a számunkra. Köszönjük néked, hogy nem csak a földi életre, hanem az örökké valóságra is megőrzött emberek vagyunk, megtartott emberek vagyunk. Köszönjük, hogy ez lehet a mi reménységünk, akármi is van. Köszönjük, hogy előre tekinthetünk, és hihetjük, hogy ott lehetünk majd veled az új égben és az új földön, mivel téged választottunk oltalmunknak. Köszönjük néked, hogy ezzel a vallomással indulhatunk erre az új évre is. Én, Uram, én kősziklám, én Istenem, én megváltóm, én felségesem, én mindenhatóm, én Istenem, én magasságos Istenem, én Jézusom. Rád bízom magam. Add, hogy így lehessen. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézusba vetett hit által. Amen. Testvéreim, ilyenkor szoktam beszámolni az elmúlt évről. Most is ezt hadd tegyem meg röviden, belősen. És beszámolómat hadd kezdjem az Isten igéjének a szavaival. A 111. Zsoltárt olvastuk tegnap, itt a szilveszteri istentiszteletünkön, és ebből megfogott a második, harmadik, negyedik vers, és ez legyen a motto. Nagyok az Úrnak cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, igazsága megmarad mindvégig, és emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak, kegyelmes és irgalmas az Úr. Szóval emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak. Ő maga rögzítette, hogy hallottuk a Szentírásba, ő adott emlékjeleket, nagyszerű ünnepeket, szent szertartásokat, azért, hogy ezeken megemlékezzünk az ő csodás tetteiről. És ez a nap is, az új év napja is olyan nap, amikor ezt megtehetjük, és megemlékezhetünk dióhéjban az Úr csodás tetteiről, amiket az elmúlt évben is tett. Velünk is, köztünk is, értünk is, amik miatt örömmel, magasztalással a szívünkbe tekinthetünk vissza a megtett útra, és bizakodással tekinthetünk előre. 97 évesek voltunk tavaly, most 98. életévünkbe léptünk. Ha először is a gyülekezeti infrastruktúrát tekintjük, az Úr segítségével épült templomunk, gyülekezeti helységeink voltak éppen rendben vannak, A használatból eredő kisebb-nagyobb hibák természetesek, de ezeket igyekeztünk a jó gazda gondosságával kiküszöbölni. Vannak még tennivalók, például a régi épület ablakai egyre inkább megérnek valamiféle cserére, lelkész lakásra is ráférne egy festésmázolás. Mindazáltal nem ért minket jelentős kár az emlékezetes szélvihar idején sem, ami kisebb baj ért, azt a megfelelő bádogos kijavította. Most épp a bejáratott takaró, vagy inkább díszítő farács karbantartása folyik, néhány napon belül visszakerül a helyére, újra festett és védettebb állapotában. Hála az Úrnak az infrastruktúránkért. Másodszor, ha a gyülekezeti élet formális kereteit nézzük, összességében úgy látom, hogy az idők folyamán kialakult rendben, békességben folyik gyülekezeti életünk. A tervezett rendes programjainkat 2025-ben is megtartottuk, legyenek azok heti alkalmaink, vagy havi rendszerességű rendezvényeink. Így például vasárnap felnőtt és gyermekistentiszteletek zajlanak több csoportban, ifjúsági órák vannak, kisifi, nagyifi, konfirmációs óra van, bibliaóráink vannak, imaórák vannak, heti rendszeres hittanóráink vannak, énekkarunk van, harangzenekari próbák vannak, ezek minden héten ismétlődnek. Havi rendszerességű alkalmaink is vannak, mint a férfi kör, vagy a női kör, vagy épp a házaspári kör. Mind-mind szép rendben lezajlott. Folynak a gyülekezeten kívül is alkalmaink, iskolákban végzünk hitoktatást, ez is szép rendben folyhatott az elmúlt évben. Mondhatjuk, hogy ez az iskolai hitoktatás a gyülekezetünk kinyújtott keze, azok felé a gyerekek és szülők felé, akik részt vesznek ebben. Rendben lezajlottak a nyári heteink is, amik nagyon fontos részei a gyülekezeti életünknek, mert különböző korcsoportok vannak együtt, és egy kicsit szokják egymást, ismerik egymást, szeretgetik egymást, egyáltalán megismerik egymást közelről. Gyerekek, fiatalok, idősebbek is. Megvolt a nyári gyerektáborunk, megvolt a kisifi tábor, külön a nagyifi tábor, megvolt a gyülekezeti hét augusztus folyamán. Gyülekezeti életünket egyébként tarkította még egy-egy házasságkötés vagy keresztelő, de temetés is. Örömmel adtunk helyet a többnapos országos ifjúsági konferenciának szeptemberben, és a gyülekezet presbitériuma is tartotta az üléseit békességben, lelki egységben, imaközösséggel zárva ezeket az üléseket, megtárgyalva a legfontosabb dolgainkat. Hálásak lehetünk, hogy egyébként a presbiteri üléseink mind békességbe folyhattak le 2025-ben is. Hála az Úrnak ezekért a formális rendezvényeinkért, amelyek mind megtartásra kerülhettek. Harmadik dolog, hogy a gyülekezeti életünk tartalma is úgy gondolom, hogy rendben van. Mély alázattal és örömteli hálával merem mondani, hogy megszólalhatott köztünk az Isten élő igéje, láthattuk, megismerhettük az igét, a maga titkait, rejtelmeit, láthattuk felmagasodni Jézus Krisztust, illetve Isten dicsőségét is, de végül is azt hiszem ez a legfontosabb, ami történhet köztünk, testvérek. A legfontosabb, hogy Isten igéje tisztán szólaljon meg. Ez a legfontosabb. Erre magam is törekszem, de nem csak én vagyok egyébként igehirdető a gyülekezetben, hanem kedves feleségem is, mellette gyerekmunkások, hitoktatók, kisifibe szolgálók, házaspári körben szolgálatot vállalók, és még mások is. Mindenki igyekszik a hallgatóságához szabni ige magyarázatait, de úgy, hogy a legkisebbek is magukkal vihessenek valamit, meg a legöregebbek is. És nagy csoda az, hogy bárki mondja, Isten igéjét magyarázhatja közöttünk. Végül is a gyülekezetnek, testvéreim, minden gyülekezetnek, de a miénknek is a legfontosabb eseménye az ige hirdetése. Mert az Úr szava a legerősebb. Ez az, ami egy embert élő hitre tud segíteni. Ez az, ami egy embert a hitben meg tud erősíteni. Ezáltal kapunk örömöt az Úrtól, ezáltal kapunk vigasztalást, ezáltal kapunk bölcsességet, ezáltal kapjuk az ő szeretetét, ezáltal kapunk bölcsességet arról, hogy a házas életünket vagy a gyerekeinket jól tudjuk élni, nevelni. Ettől leszünk igazi református kegyesek. Az ige a legfontosabb gyülekezet teremtő, gyülekezet építő, gyülekezet megújító hatalom. Ettől válunk Isten dicsőítő gyülekezetté, Isten dicsérő gyülekezetté. És most visszanézve azt mondom, hogy Hála Istennek, hogy ez így történhetett, és így mehet közöttünk. Adjunk hálát ezért is az Úrnak. A negyedik dolog a pénzügyeink. Ezekről most nem akarok részletes adatokkal szolgálni, nem is tudok. Majd vasárnap megpróbálunk összeszedni minden adatot. De az biztos összességében, hogy gyülekezetünk anyagilag is áldást kapott az Úrtól az elmúlt évben. Vannak a bevételeink, ugye azok a persejpénz, amit kifelé teszünk be, vannak az átutalási adományaink, lehet az irodába is befizetni mindenféle adományokat, céladományok is vannak, önkéntes adományok is vannak. Ezekből jött annyi pénz, amennyi kellett ahhoz, hogy a gyülekezetünk folyamatosan élni tudjon. Emellett a mi forrásaink mellett igénybe veszünk még pályázati lehetőségeket is, ahová lehet pályáznunk, legyenek azok egyházi vagy világi források. Ilyen formán viszonylag nagyobb pénzösszegeket kaptunk az Úrtól, amiket egyáltalán nem személyi szükségleteinkre, hanem a gyülekezeti élet biztosítására használunk. Például több százezer forintot nyertünk a bejárati rácsnak a felújítására is az egyházmegyétől, az majdnem 1 millió forintot kaptunk onnan. De a különböző programjainkra is tudunk pályázni, az egyházmegyéhez is, meg máshova is. Szóval fontosak ezek a pályázatok, amelyek megszerzésében, tudnélik a pályázati pénzek megszerzésében fontos szerepet játszik még az alapítványunk, ahol az elmúlt évben is elég sok pénz megfordult, és ahol nagyon hatékonyan tudták segíteni a gyülekezeti kiadásokat. Például komoly támogatásokat tudtunk adni a gyülekezeti heteinken résztvevő nagycsaládos vagy idősebb testvéreknek. Anyagi bevételeink tették lehetővé itt az alapítványnál, hogy a gyülekezet egyéb fontos kiadásait is fedezhessük. Például láthatják a testvérek, hogy eléggé magas technikai színvonalat képviselő elektronikai eszközök szolgálják a különböző felvételeket, a hangosítást, a szemléltetést, a mikrofonok, a stúdiós hangszerek, műszerek. Aztán itt van ez a szép tévé, amit használunk a női körben, vagy amit már bibliórán is használtunk. Szóval ezek fontos eszközök, de ide tartozik az is, hogy nem is tudom, a lelkésznek is biztosít a gyülekezet számítógépet, a feleségének is, azon dolgozunk. Az irodában is van egy számítógép, itt is van számítógép a stúdióban, tehát mindenfelé fontos. Ezek fontos dolgok, mert tudjuk a gyülekezetnek a honlapját kezelni, jó színvonalon tudnunk mások felé isteni üzeneteket tolmácsolni. A bevételeinkből fedezzük az összes rezsiköltségeinket, mindenki van fizetve. A gyülekezeti alkalmazásban álló lelkésznek meg a feleségének a fizetését is tudja a gyülekezet zökkenőmentesen folyósítani. A közegyházi kötelezettségeinknek is eleget tudunk tenni, mert vannak ilyen befizetendő pénzösszegek. Ezeket is tudjuk fizetni az egyház megye, illetve az egyházkerület felé, zsinat felé. Szóval a gyülekezet tagjainak kisebb és nagyobb rendszeres és alkalmi adományai teszik mindezt lehetővé, amiket nagyon köszönünk, és kérjük is ezen adakozó kedv fenntartását és valamelyest fokozását is. Talán itt megragadhatom az alkalmat, hogy a presbitérium tagjainak, illetve a közülük kikerülő pénztárosainknak is felelősségteljes és lelkiismeretes munkájukért köszönetet mondjak. Hála legyen tehát az Úrnak azért, hogy anyagilag is gondot visel rólunk. Ötödszörre, ha a gyülekezetünk diakóniai szolgálatát tekintjük, vagyis ez a szeretett szolgálat, tavaly is sok segítséget tudtunk kiosztani. Ebben benne vannak pénzösszegek, amiket oda tudunk adni rászoruló családoknak alkalomattán, vagy nagy ünnepek előtt. Most is több mint 1 millió forintot tudtunk kiosztani nagy családos testvéreink között. Ezek mind abból a pénzből jönnek, amit egy testvéri segély alapba fizetnek be a testvérek. Ebbe gyűlik össze a pénz, és akkor, amikor valaki tényleg rászorulóvá válik, akkor onnan tudunk segíteni. Ezen kívül adunk például ruhaadományokat is, ezt tapasztalják a testvérek már most hosszú évek óta. Jelen pillanatban a legfőbb támogatottunk az Hódmezővásárhelyen van egy iskola, ahova viszik az itt maradó ruhákat. Ez egy olyan iskola, ahol ilyen hátrányos helyzetű gyermekek tanulnak, elég sokan, és az ő szüleiknek, meg nekik a gyerekeknek tudjuk ezeket segítségként odaadni. Szóval ez is olyan dolog, hogy segíteni tudunk rászoruló embertársainknak, testvéreinknek, hát hála legyen Istennek azért, hogy erre is van lehetőségünk és módunk. Ha a lelkész családot tekintjük hatodszóra, nem a legfontosabb család egy gyülekezet életében, de kétségtelenül kirakatban élő családja, ezért térek rá ki. Zsófival megkötött házasságunk hitbeli egységben, szeretetben és békességben zajlik immár 38 éve. Életünkben örömteli esemény volt, hogy 2025-ben is születtek unokáink, kivételesen két fiú, a 14. és a 15. unokánk. Hálásan köszönjük a testvéreinknek a szeretetét itt a gyülekezetbe, amit hát évtizedek óta tapasztalunk. Többen eltávoztak már közülünk az Úrhoz, de az újonnan közénk jövők részéről is folytatódott ez a szeretet, megbecsülés. Enélkül nehéz volna itt örömmel szolgálni a testvérek között. Köszönjük hát a szeretetet, az anyagiakat, az imádságokat, a sokféle bátorítást. Jó a testvérekkel együtt szolgálni az Úr dicsőségét. Hála legyen az Úrnak ezért is. Hetedszer, ha gyülekezetünk misszióját tekintem, úgy tekintek közösségünkre, hogy az eddig említett dolgok összességükben kiteszik gyülekezetünk misszióját. Tudjuk, hogy Jézus elküldte népének tagjait, így bennünket is, hogy az ő igazsága mellett tegyünk tanúságot, de úgy, hogy közben szent életre törekszünk, és egymás mellett elköteleződünk, szeretett közösségbe élünk. Nos, hát úgy gondolom, hogy nyilván nem tökéletesen, de Isten kegyelméből mégis, úgy gondolom, hogy biblikus missziót végzünk, ami szűkebb és tágabb környezetünkben. Városunkban is, sőt ennek határain túl is, hála a média szakembereinknek. Másoknak is igyekszünk tanúságot tenni Jézus evangéliumáról, közben igyekszünk az Úr előtt szent életet élni, és törekszünk valahogy arra, hogy testvéri közösségben legyünk egymással. Ez mi más, mint misszió. Ez a misszió. Másokat hívunk Jézus hitére, követésére, és közben ott állunk mi magunk, akik magunk is hiszünk, akik bizonyságot teszünk, akik szent életet élünk, és szeretett közösséget igyekszünk megvalósítani. Kérjük az Urat, hogy segítsen egyre inkább előre jutnunk ezekbe a dolgokba is, de amit elértünk, azért övé legyen a hálaadás. Befejezem, összességében testvéreim, azt gondolom, hogy az Úr nagy tetteivel járunk. A 71. Zsoltárba olvasuk ezt a drága igét. Az Úr Istennek nagy tetteivel járok. Áldás van rajtunk, és ennek elsődleges oka Isten kegyelme, és nyilván az, hogy az Úrnak tetszenek azok az emberek. Megdicséri azokat az embereket, akik bíznak ő benne, és akik az ő útján akarnak járni. Úgy a gyakorlati élet dolgaiban is, meg a hitbeli élet elvi dolgaiban is. Mi szeretnénk az ige szerint és a hitvallásaink szerint élni, és szolgálni. És ezen úgy vélem, és úgy tapasztalom, és biztos nem vagyok ezzel egyedül, hogy az Úr áldása nyugszik. És ezért szeretnénk megmaradni ezen az úton. De világos az, hogy semmit nem érdemlünk meg. Semmit nem érdemlünk az Úrtól. Az áldásokat se. A magunk szemébe érdemtelenek kell, hogy legyünk. És semmiféle önelégültség vagy elbizakodottság erőt nem vehet rajtunk. Mindent Jézus Krisztusért kapunk. Mindent érte kapunk. Bármit. És ez tegyen minket alázatossá most is, az új év küszöbén, de alázatosan és hálával vessük bele magunkat az új évbe, várva a további áldásokat, azért, hogy jobban dicsőíthessük az Urunkat 2026-ban, mint 2025-ben tettük. Tehát itt van a 111. Zsoltárról, visszakanyarodok. Nagyok az Úrnak cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, igazsága megmarad mindvégig. Emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak. Köszönöm a testvérek figyelmét. Hirdetem, hogy legközelebb Isten tiszteletünk vasárnap lesz. Szeretettel hívunk és várunk a testvéreket erre az alkalomra. az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvéreim, a záróénekünket lapozzuk fel, a 283. dicséretünket, 283, és ennek énekeljük a kijelölt verseit, a harmadik verstől énekeljük el a hatodik versig, tehát 283, harmadik versétől a hatodik versig, a harmadik vers így kezdődik: Úristen, ki minket sok áldásiddal töltél be, ez új esztendővel jó kedved ne szakaszt félbe. Himnuszunkat énekeljük el befejezésül.
Thank you.
áldás békesség és áldott új esztendőt minnyájunknak.